fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Az első tizedben Ferenc pápa júliusi imaszándékára imádkozunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
A harmadik tizedben egy édesanya fia egészségért, békességért és szeretetért, valamint anyagi helyzete jobbra fordulásáért kéri a boldogságos Szűz Mária hatható segítő közbenjárását és gyógyító kegyelmét. Ugyanebben a tizedben egy édesanya bánata megszűnéséért, egészségért, gyermekei szeretetért és több törődésért kéri az Úr Jézus és a Szűz anya segítségét.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Éleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
A negyedik tizedben a szűzanya kegyes közbenjárását és segítségét kéri egy édesanya fia munkahely találásáért és jó egészségéért. Ugyanebben a tizedben egy vállalkozó sikeres munkájáért, anyagi helyzete jobbra fordulásáért kéri édesanyja a segítő szűzanya közbenjárását és a Szentlélek vezetését.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Az ötödik tizedben egy várandós kismama és születendő gyermek egészségéért, testi-lelki épségükért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy budapesti családért, különösen a szülők egészségi állapotának jobbra fordulásáért kérjük a szűzanya segítségét.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Ezt a rózsafűzér imádságot az Egri Fertálymesteri Testület nemzetünk keresztény megújulásáért ajánlja fel. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Áld meg, Uram, Magyarországot, áld meg, Uram, a te magyar néped, oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmag ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől.
szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától.
Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzen és ne a gonosz, az igazság győzzen és ne a hamisság, az erő győzzen, ne az erőszak, a szeretet győzzen, ne a gyűlölet, a józanság győzzen, ne az indulatok, a megfontoltság győzzen, ne a kapkodás, az okosság győzzen, ne az ostobaság, a szorgalom győzzen, ne az irítség, a tehetség győzzen, ne a könyöklés.
Add, Uram, hogy megbecsüljük ajándékaidat, kincseinket nehogy elpazaroljuk, hazánk szép tájait őrizzük meg éppen, a földet, a vizet, a levegőt tisztán, az egészségünkre jobban vigyázzunk, fogadjuk el a gyermekeket, az időseket és a szegényeket tiszteljük, segítsük, a betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből mosolyogni.
Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat. Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete.
Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól. Oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól. Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg. Adj nekünk bort, búzát, békességet, változtasd át a bort a te szent véreddé, a búza kenyeret a te szent testeddé, a békét, a te békédet örök örömünké. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Rózsafüzéri imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Fertálymesterek ima csoportjával imádkoztunk együtt. Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mintegy 30 településről csaknem 800 zarándok érkezik szombaton Mátra-Verebély-Szentkútra, az országos roma zarándoklatra, tájékoztatott a Nemzeti Kegyhely sajtófőnöke. A zarándoklatot Székely János püspök, a Roma Pasztorációs Bizottság elnöke vezeti. A Szentmise főcelebránsa 11 órától Ternyák Csaba egriesek lesz, ismertette Kerekes Dancsok Regina. Határidőhöz kötött tűzszünet megfontolását kérte Orbán Viktor kijevi látogatásán Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől. A magyar miniszterelnök azt mondta el, a nemzetközi diplomácia szabályai lassúak és komplikáltak. Azt kérte, fontolják meg, nem lehetne a sorrendet megfordítani és egy gyors tűzszünettel felgyorsítani a béketárgyalásokat. A magyar kormányfő hangsúlyozta, az EU elnökség átvétele után az első útja oda vezetett, mert a béke kérdése nem csak Ukrajnában fontos, hanem egész Európában. A háború, amit az ukránok most elszenvednek, mélyen érinti az európai biztonságot. Orbán Viktor Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról szólva hangsúlyozta, azzal a szándékkal érkezett Kijevbe, hogy a kétoldalú kapcsolatok ügyében előrelépést tegyenek. Konstruktívnak értékelte a tárgyalásokat. A múlt vitáit megpróbáljuk magunk mögött hagyni, és az előttünk álló időszakra összpontosítunk, hangsúlyozta. Elhangzott, Magyarország erejéhez mérten szívesen vesz részt az ukrán gazdaság modernizálásában, és ehhez rendezett kereteket szeretne. Az Ukrajnában élő őshonos magyar kisebbség ügyében azt mondta, esélyt lát arra, hogy előrelépést érjenek el. Örömmel fogadta Zelenszkij kezdeményezését, hogy legyen ukrán iskola Magyarországon, ennek a finanszírozását a magyar állam vállalja. Az ukrán elnök kifejezte háláját Magyarországnak a humanitárius támogatásért, kiemelve, hogy az emberélet megvédését elsőrendű fontosságúnak tekinti. Az előzetes adatok szerint 1068 milliárd forint, a GDP 5,4%-a volt a kormányzati szektor első negyedéves hiánya. Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 611 milliárd forinttal, GDP arányosan 4% ponttal lett kedvezőbb, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján júniusban rekord alacsony szintre csökkent a regisztrált álláskeresők száma, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. A regiszterben jelenleg mindössze 222.800-an szerepelnek, ami a rendszerváltás óta miatt legalacsonyabb hatodik havi adat, ismertette Comba Sándor. Végül az időjárásról. A folytatásban már derült lesz az ég, de emellett erőteljes a gomoly felhőképződés, néhol így kialakulhatnak záporok is. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai műsorunk vendége Urbán Márta, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársa. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Márti, a mai alkalommal utazunk, vagy olvasunk, vagy mindkettő?
Olvasunk az utazásról.
Kinek a művét hoztad?
Szabó Magdának a Hullámok kergetése című könyvét hoztam.
Miről szól? Hogyan jött az életedbe, hogy most ezt mutasd be? Szabó Magda többször szerepel a repertoárodban, egyrészt azért, mert sokat olvasod, gyakorlatilag azért az életműből már nagyon sok részt elolvastál, és be is mutattál a rádiónk hallgatóinak. Számomra ez egy ismeretlen mű volt addig, ameddig nem tanácsoltad, hogy esetleg ez jó ötlet lenne, és én azonnal örültem neki, hiszen már most azért a tavaszból lassan fordulunk át a nyárba, amikor azért az utazás néha szóba kerül az ember életében.
Így van, hogy miért nem ismerted ezt a kötetet? Szerintem ennek az az egyik oka, hogy ez eredetileg megjelent 1965-ben, majd 2017-ben. Tehát ennek nincs olyan köztes kiadása, amivel úgy találkoznál. Tehát hogyha 2017-ben, amikor a Jaffa kiadó így felkarolta a Szabó Magda életművet, ha ők nem adták volna ki, akkor valószínűleg én sem találkoztam volna vele. Egyébként néztem, hogy a régi kiadást szinte nem lehet megszerezni, hát antikváriumokban sem, valószínűleg könyvtárakban nyilván van, de hogyha meg szeretnénk venni, akkor nehéz hozzájutni, míg azért a ismertebb regényeit Szabó Magdának ugye az Európa kiadó kiadta a 2000-es évek elején, és a Szép Irodalmi kiadó is kiadta ugye a műveit a 80-as években. Viszont mivel ez tényleg csak két kiadást élt meg, talán sokkal kevesebb emberhez jutott el, mint azok a nagy művek, amik akár 10-12 kiadást is megéltek. De hogy találkoztam ezzel a könyvvel? Hát lényegében szembe jött velem a könyvesportba, hogyha lehet így fogalmazni. Én sem ismertem korábban, és mikor megláttam, akkor jött az a gondolat, hogy ezt nem is ismerem. És nyilván azért nem ismerem, mert ez nem egy regény, tehát ez nem a Szabó Magda regényeinek a részét képezi, hanem ez lényegében egy ilyen memoár, eszégyűjtemény, útleírás, vagy nem is tudom, minek nevezzük műfajilag, hiszen szerzünk a könyv legelején megírja, hogy ez nem egy úti könyv, ez nem egy úti kalauz, hanem ez az ő utazásainak az ilyen leírása, visszaemlékezés, élménybeszámolói. Tehát leszögezi azt, hogyha valaki el szeretne utazni ezekbe az országokba, akkor semmiképpen sem úgy tekintsen erre a könyvre, mint egy úti könyv, hogy majd ezzel fog utazni. Így nagyon nehéz műfajilag besorolni, hogy hová is sorolható. Viszont hát a Szabó Magda életműben talán egy fontos kötet lehet, hiszen semmiképpen sem javaslom, hogy mondjuk valaki ezzel kezdje az életművet, mert ahhoz azért nehéz, mert nagyon sok mindent kell tudnunk az íróról ahhoz, hogy könnyeden tudjuk olvasni ezt a könyvet. Ennek a keletkezésének a hátteréről röviden annyit szeretnék mindenképpen elmondani, hogy ez az ő 1950-es évek végi utazásairól szól, de amikor azért nem mindenkinek adatott meg az, hogy fél Európát bejárja. Viszont neki annak köszönhetően, hogy az első nagy sikere, ami ugye először külfolddal lett nagy siker, az Ősz című regénye, az ugye több nyelven megjelent, és az adott országban, ahol megjelentették az ő könyvét, meghívták az adott országnak az írói akadémiai írókörei, és neki köszönhetően tudott utazni. Tehát ugye az, hogy 1959-ben mondjuk valaki elmenjen Angliába, Franciaországba, Olaszországba vagy Skandináviába, azért az egy nagyon nehéz volt az átlagember számára. A Szovjetunióban talán könnyebb volt eljutni, neki ekkor megadatott az, hogy tényleg a Szovjetuniótól kezdve Skandinávián keresztül, a földközi tengeren, az Adriai tengeren keresztül nagyon sok helyen járhatott. Tehát ez neki egy ilyen nagyon sűrű utazós időszaka lehetett az életében, viszont egy nagyon nagy élmény volt, hiszen ő ekkor volt először Ausztriánál távolabb, ekkor látta életében először a tengert, és ezek az élmények, ezek nagyon nagy hatással voltak ugye az ő életére, viszont nagyon sokszor utal olyan életeseményeire, amelyeket ha nem ismerünk, akkor ugye nehéz befogadni a könyvet. Ugye tudnunk kell, hogy ki az ő férje, tudnunk kell, hogy az Ősznek milyen fogadtatása, milyen megjelenési háttere volt, illetve az Őszön kívül még más regényeire is, akár az Állarcos Bárra is, és a Danajdára is hivatkozik, melyek ugye több nyelven megjelentek. Célszerű azért egy kicsit az életéről, hogy az életével kapcsolatban utána olvasni, mielőtt az ember kézbe veszi ezt a könyvet.
Szabó Magda akkor, amikor megírta ezt a művét, és amikor játszódik ez, tehát ugye az 50-es évek utazásairól, akkor itthon milyen megítélése volt Szabó Magdának? Mert ugye arról már tettél utalást, hogy nyilván azért hívták meg külföldre, mert várták, mert tisztelték a munkásságát, legalábbis azt, amit ismertek már belőle a fordítások révén.
Talán egyszer már beszéltünk itt a rádió mikrofonjai előtt arról, hogy annak idején Szabó Magda megkapta ugye a Baumgarten díjat, viszont utána ezt visszavonták, és ez neki nagyon mély törés volt, és nagyon sokáig nem is írt. És az Ősz, mely talán az egyik legfontosabb regénye az életműben, az ugye külföldön sokkal hamarabb népszerűvé vált, mint Magyarországon, és igazából akkor hagyták őt ténylegesen kibontakozni és írni, amikor látták, hogy lehet az, hogy egy magyar író külföldön sokkal népszerűbb, mint itthon, pedig tényleg kortársnak számít abban az időben, és amikor Magyarországon megjelent az Ősz című regénye, akkor vált ő így az irodalmi kánonnak a részesévé, talán lehet így fogalmazni. És utána, amikor hát ő megjelentette ezt a könyvét, akkor ez talán nem volt olyan nagy átütős vagy áttörő siker, de szerintem azért nem volt, mert nem regény. Ugye az emberek sokkal inkább olvasnak verseket, novellákat vagy regényeket, mint ilyen útleírásokat, és azért abban a korban, talán azért is, mert nagyon kevés embernek adatott meg, nem biztos, hogy mindenki ilyen témákról akart olvasni.
Hogyan érintette Szabó Magdát, hogy ő utazhat, mások nem utazhatnak? Jó, azért mielőtt még ehhez a kérdéshez térünk, jó, ha tisztába tesszük azt, hogy miért nem lehetett utazni, és hogyan, hogy kérlek, egy történész szemmel is csak tényleg pár mondatban a hallgatóinknak tegyük tisztába azt, hogy ugye 1950-es években vagyunk, most akkor miért nem lehet elhagyni az országhatárt, mert ugye a mai napig, hogyha most át gondoljuk, mi, nekünk ilyen tapasztalatunk nincs, főleg amióta az Európai Unió létezik, egy kicsit azért könnyebb mozgolódni Európában mondjuk.
Igen, talán mondhatom azt, hogy a mi generációnk számára ez egy elképzelhetetlen dolog, hogy nem oda utazunk szabadon, ahova szeretnénk, és nem akkor, amikor szeretnénk, hiszen ugye a manapság, főleg ugye Európai Unión belül azért tényleg még útlevél sem kell, ami személyigazolványa, akkor vesz az ember repülőjegyet, amikor szeretne. Ugye azért ez nem mindig így volt. Még egyébként a kötetben is Szabó Magda az egyik útnál ezt leírja egészen pontosan, amikor a Szovjetunióban volt, hogy még akkoriban az ő helyzete és mások számára egy csodálatra méltó volt, hogy az ő zsebében egy olyan kártya van, amivel elmehet egy bizonyos időre, nyilván engedéllyel, nyilván nagyon sok mindent szabályozta, hogy hova mehet, mit csinálhat, mennyi pénzzel, stb. Ugye annak köszönhette azt, hogy ugye annyi helyre elment, hogy mindenhova meghívták és vendég volt, tehát lényegében vendégül látták nagyon sok helyen. Hát ugye akkoriban azért valaki utazni akart, engedélyt kellett rá kérni, meg kellett igényelni hosszú évvel előtte. Pontosan el kellett mondani, hogy az ember hova megy, mit akar csinálni, ki hívja meg. Nyilván valutát nem sokat vihetett magával az ember, ugye ezt is abszolút szabályozták. Mai szemmel nézve nem, úgy kell elképzelni, hogy most valaki elment Rómába, és akkor nyaralunk, vagy nyaraltak úgy, mint most, hogy elmennünk Rómába, és lényegében azt csinálunk, amit akarunk, azt nézzünk meg, amit akarunk, hanem azért nagyon szűk anyagi keretek között kellett mozogni, ha akkor valaki utazni akart. De és ő többször is megírja több országban, vagy több folyónál lehet így is fogalmazni, hiszen a könyvtagoltsága az nem országokra és városokra vonatkozik, hanem folyókra és tengerekre. Tehát, hogyha megnézzük a tartalomjegyzéket, akkor nem azt mondja, hogy jaj, most elment Angliába, hanem olyan fejezett címek vannak, hogy az Északi-tengernél, a Temzénél, a Szajnánál, a Fekete-tengernél, az Arnónál, az Adriánál, stb. Tehát, hogy ő vizekhez kapcsolja ezeket az utazásokat. Hogy válaszoljak arra a kérdésedre is, hogy ez milyen hatással volt az ő életére, ez egy óriási élmény volt, hiszen ő 1959-ben, ugye már 40 éves elmúlt, és ő 40 évig nem látta a tengert, csak hallott róla és elképzelt, és ugye ő az északi tenger látta életében először itt tengerként, ami nagyon nagy élmény volt neki, bár sötétben látta először, viszont utána nyilván megnézte világosban is, és utána megadatott neki az, hogy több tengert is, és több olyan folyót meglásson, amiről előtte csak hallott. Ugye, hogyha ismerjük egy kicsit az ő munkásságát, akkor tudjuk, hogy ő azért fordított is, illetve latin tanár volt. Tehát ő nagyon sok mindent így a tanulmányaiból, a fordításaiból ismert, és most lehetősége nyílt arra, hogy ezeket a helyeket megnézzük. Azokat a történelmi helyeket, nagy íróknak a szülőhelyeit megnézze, akikről csak hallott, olvasott, és talán azt is fontos kiemelni a könyv kapcsán, hogy azért egy elég nagy művészeti és irodalmi műveltséget igényel a könyv, hiszen Szabó Magda úgy ér ezekről az emberekről, mintha ismerősök lennének. Tehát például mondjuk elment Moszkvába, és akkor egyből Tolstoy házát keresi. Vagy elment Angliába, és akkor is a nagy angol szerzőknek a házát keresi. Vagy hogy nézett ki London akkor, amikor a nagy regényekben megjelent. Egyébként például London emiatt nem is tetszett neki, mert nem hasonlít arra a városi millióra, amit ő így a nagy írók, költők munkásságából ismer, de például Párizs nagyon tetszett neki, mert ott el tudta képzelni azt, hogy milyen volt akkor, amikor a nagy francia írók alkottak, vagy például az olasz városok is tetszettek neki, különösen Pompeia, az valami miatt így nagyon vonzódott, valószínűleg Pompeiról nagyon sokat hallott, tanult így korábban, illetve tanított is róla, és hogy itt lehetősége nyílt arra, hogy amit könyvekből ismert, azt ugye megnézhesse így a valóságban. Mert mondjuk sokszor azért kritikus volt a városokkal szemben, például azt mondanám, hogy ma is igaz, hogy mondjuk elmegyünk Párizsba, és úgy érezzük, hogy mindenhol tömeg van. Hát ez az 50-es évek végén, a 60-as évek elején is pont így volt, hogy például mondjuk a nagy múzeumokban mindig tömeg van. Például megírta azt, hogy a Mona Lisa is egy kicsi kép. Hát valóban egy kicsi kép, amielőtt mindig tömeg van, tehát nagyon ritkán adatik meg valószínűleg az embernek az, hogy leüljön és nyugodtan nézze a Mona Lisát, hiszen ott mindig tömeg van, a múzeum egyik leghíresebb alkotása, és azt mindenki megnézi, aki egyébként mondjuk lehet, hogy alaposan nem is akar szétnézni. Tehát nagyon sok élményről beszámol úgy, hogy felkeltse az embernek az érdeklődését arra, hogy ha mondjuk valahol még nem volt, akkor mondjuk esetleg elmenjen oda megnézni. Tehát, hogy most így 80 év távlatából is tud olyan újdonságot bemutatni nekünk, amivel talán kedvet csinálhat ahhoz, hogy akár meglátogassunk egy olyan várost, ahol még nem voltunk, vagy hogy olyan szemmel nézzünk szét, ahogy ő. Hiszen, hogyha utazunk, akkor mindenki máshogy utazik, mindenki más néz meg. Most lehet azt mondani, hogy ami mondjuk egy útikönyvben benne van. De ugye nem mindegy, hogy ki milyen sorrendben nézi meg, ki mire helyez nagyobb hangsúlyt, ki mivel kezdi a napot, ki milyen erővel a háta mögött, tehát most a nap elején, a nap végén fáradtan, kevésbé fáradtan néz meg valamit, vagy próbál ki valamit, az ugye mind meghatározza azt, hogy milyen élményeket gyűjtünk ezekről a helyekről, és ez nála is teljes egészében így átjön. Meg azok az élmények, hogy hol milyenek az emberek, hol hogy reagálnak arra, hogy ők mondjuk szállást szeretnének, hol próbálják meg őket átverni, hol segítik őket, hol milyen nyelven lehet kommunikálni. Nagyon sokszor nagyon olyan apró érdekes történetet leír, ami úgy megmosolyogtató. Például most eszembe jutott az, hogy amikor Milánóban volt, akkor a Milánói Szkálának a lépcsőjén egy magyar gyerek dalt elénekelt, mégpedig azért, hogy elmondhass azt, hogy énekelt a Milánói Szkálába.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben könyvajánlót hozott önöknek Urbán Márta, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársa. Szabó Magda művéről beszélgetünk. Hogyha most Szabó Magdát nézem, akkor ő gyakorlatilag úgy járt kelt, mint egy külügyminiszter, és olyan élményekkel térhetett haza az akkori viszonylag korlátolt Magyarországra. Mennyire volt szabad neki ezeket az élményeket igazán megélnie? Hazahozta mesélni róla, és gyakorlatilag átadni, hiszen mondod, hogy amikor megjelent ez a műve is, azért annyira nem volt átütő siker, hiszen az emberek nem tudtak azonosulni mondjuk ezzel, hiszen ők gyakran a megye határáig sem jutottak, vagy juthattak el. Gyakorlatilag, ha most visszaemlékezünk a történelemben, az akkori generáció legtöbb tagja úgy hunyt el, hogy nem biztos, hogy kitette a lábát az országhatáron túlra, nem hogy még tengereket lásson, és az északi fényt, meg Pompejt. Ez milyen érzés volt akkor, vagy erről beszélgessünk egy kicsit, illetve a másik, amire még kíváncsi lennék, hogy miért a vizek? Miért ez a központi motívum? Miért ez szerint tagolódik a könyv? Szabó Magda, miért ezt állítja nekünk a fókuszba? Ugye említetted, hogy a fejezet címek is gyakorlatilag nem az, hogy most Anglia meg Olaszország, hanem egy kicsit elvontabb, kicsit más nézőpont. Nekem nem jutna eszembe az utazásaimat eszerint rangsorolni.
Igen, egyébként ez egy nagyon érdekes felvetés. Talán, hogy az elején kezdjük, ha elolvassuk a könyvet egyébként, lehet, hogy az olvasó szemmel néha vannak benne unalmasabb részek, egyébként valóban így van, talán a legérdekesebb része az a könyv másik fele, főleg ahogy az olaszországi utazások, valószínűleg az tettet neki a legjobbat, illetve 6 hétig volt, tehát azért 6 hétig járt Olaszországot, és azért így elég jól megismerkedhetett akár az ókori és a modernabb kori Itáliával is. Viszont lehet látni különbségeket annak függvényében, hogy a Szovjetunió területén van, vagy pedig nyugaton. Tehát például mondtad, hogy úgy utazott, mint egy külügyminiszter. Ugye amikor Nyugat-Európában volt, akkor azért végig kellett neki állni a sort. Amikor elment Moszkvába, és meglátta, hogy a Lenin mauzóleum előtt milyen hosszú a sor, hát akkor úgy gondolta, hogy ők ezt nem fogják megnézni, aztán a kísérőinek köszönhetően ők hirtelen előre kerültek, hiszen ugye ők mondjuk azt, hogy mivel politikai vendégek voltak, ennek köszönhetően ők ugye elég hamar oda jutottak megnézni Lenint. Le is írja azt, hogy egy orosz parasz család állt még ott rajtuk kívül, ugye általában a férjével utazott, akit ugye a könyvben csak sokszor úgy ilyen, hogy T pont, ugye ezt tudjuk, hogy Szabotka Tibor, és akkor nekik lehetőségük volt arra, hogy néhány percen belül egyből lássák Lenint. És akkor ő leírja azt, hogy nem szereti a temetéseket, nem szeret halottak mellett állni, de Lenin mellett állni pont olyan, mint a képeken. Tehát, hogy nem látszik olyan igazi halottnak, ugye nyilván egy bebalzsamozott testről volt szó. Lenin testének a meglátogatása abszolút részét képezte a moszkvai mindennapoknak. Nagyon sokan elzarándokoltak nagyon távoli helyekről is, hogy megnézzék Lenint. Hát nyilván az ő életére ez annyira nem volt nagy hatással. Neki ez egy olyan úti cél volt, amit meg kellett nézni, hiszen ugye, hogyha valaki Moszkvába járt, akkor Lenint illet meglátogatni. És ez például egy nagyon nagy különbség volt, hogy a Szovjetunióban ugye mindig volt velük valaki, aki segített nekik abban, hogy hova menjenek, mit kell megnézni, mindent elintézett nekik, nyilván ezzel kontrollálták azt, hogy ő mit lát. Hogy ő mit lát az orosz népből, mely társadalmi csoportokat látja, de például nem csak Moszkvában volt, Szentpéterváron is volt, ami sokkal jobban tetszett neki, mint Moszkva, hiszen Szentpétervárt megőrizte azt a történelmi hűségét, ami korábban is volt, illetve nagyon sok mindent ugye visszaépítettek, de például nem csak ott a felső részeken volt, hanem a mai azeri területekre is elment. Hát ugye itt a könyvben még azt írja, hogy Grúziában is volt, ugye most már úgy mondanánk szabályosan a Georgia. Azt például nagyon tetszett neki, ugye ez nem az igazi belső Szovjetunió volt, hanem ez nyilván ez egy ilyen peremterület volt, ezt lehetett is így érezni az ő írásában, hogy milyen különbségeket észlelt annak függvényében, hogy most éppen a Szovjetunión belül hol van, de hogy miért a vizeket választotta, az nem derült ki így pontosan, hogy miért így találta ki ezt a felosztást, de talán azért, mert hát ugye tengertekről látott életében először. Nagyon nagy hatással volt rá, de ugyanakkor a folyókon való átkerésnek is egy olyan kultikus szerepe volt így mindig, hogy például amikor az olaszországi utazás végén visszatért még egy napra a Rómába, akkor is az volt neki a legfontosabb, hogy de hát azért még utoljára a folyót meg kell nézni. Tehát még utoljára, mintha elköszönne a folyóktól, és például őt a Trevi kút annyira nem érdekelte. Őt az érdekelte, hogy a folyóparton kicsit még sétálni, onnan megnézni az angyalvárat, és azt az olasz életérzést így magába szívni, amit így ott tapasztal meg, amikor a járókelőket látja. Hogy például hasonló volt Párizsban is, hogy Notre Dame-ban sötét volt. Ez még néhány évvel ezelőtt is, még a nagy tűz előtt így volt, hogy sötét volt. Nyilván azért volt sötét akkor is, meg az utóbbi években is a Notre Dame-ban, illetve más egyéb ilyen régi templomokban is, mert állagvédelmi szempontból sokkal jobb, hogyha nincs felkapcsolva a villany, hiszen ugye a több száz éves épületeknek jobb, hogyha sötétben vannak, és akkor kijött a Notre Dame-ból, ahol egyébként egy temetést látott, és neki a legnagyobb élmény az volt, hogy a Szajna parton sétálni, és felfedezni azokat a kis könyvesboltokat, könyvárusokat, azt mondhatnánk, hogy ilyen utcai festőket, de akikről így nagyon sokat olvasott így a francia regényekben, és hogy végre láthatja azt, és megpróbálja átérezni azt, amit a francia írók annak idején próbáltak neki így átadni. De ő nagyon sokat olvasott így útközben, és nagyon sok irodalmi példát hoz, hogy mikor mire gondolt. Az átlag ember, hogyha elmegy Párizsba, akkor ugye nem biztos, hogy mindenki megnézi mondjuk Rousseau-nak a sírját. Hát ugye nyilván Szabó Magda megnézte, és akkor még ott le is írja azt, hogy hát azért lehet látni, hogy vannak itt az első rendű halottak, meg a másodrendű halottak, ugye a teremről a másodrendű halottaknál csak így gyorsan végigmegy, de az elsőrendű halottaknál még a villanyt is felkapcsolják, hogy ez milyen élmény volt neki. De ugye nyilván egy ilyen utazást csak akkor lehet befogadni, hogyha tényleg tudjuk, hogy kik azok az emberek, akikről ő ír, tudjuk, hogy mik azok a művészeti alkotások, amikről ő ír, hiszen ő nem írja le, hogy ez most egy milyen jellegű épület. Itt nagyon sokszor tényleg egy olyan háttértudással, háttérismerettel kell rendelkezni, hogy be tudjuk fogadni, amit ő akar velünk közölni, hiszen ez nem egy klasszikus útleírás, ahol tényleg mindenről, minden fontos információ megvenne, hanem itt azért sokszor úgy azt feltételezi, hogy ezt mások is már így tudják, vagy mások is ismerik ezeket.
Azzal indult a beszélgetés, és ugye most, ahogyan keretes szerkezetbe teszed, hogy ez nem egy klasszikus úti napló, ez nem egy klasszikus útleírás, vagy az ember nem klasszikus értelemben ezt veszi a kezében, hogyha szeretne megtudni egy-egy információt egy-egy adott hely fővárosáról mondjuk például. De olyan szempontból úti kalauz, hogy Szabó Magda úti kalauza az ő szemüvegén át az 50-es években. Egy picit akkoriba repülhetünk vele vissza. Szabó Magda lényével tudunk egy picit azonosulni, mert gondolom, hogy nagyon őszintén osztja maga gondolatait, hogy milyen élményei és milyen benyomások érték ezekben a napokban vagy hetekben. Ugye említetted, hogy volt, ahol több hetet is eltölthetett. Volt-e rád valamelyik leírása nagy hatással, amire azt mondtad, hogy ó, hát ide én is szívesen elmennék, hogyha ez a Szabó Magda így ír erről a tájról, vagy ezekről a vizekről, mert ugye főleg a köré összpontosul, a vizek és a folyók köré.
Igen, ahogy mondtad is, hogy őszinte, nagyon őszinte, mert csak azért is mondanám ezt így, hiszen ő a pozitívumok mellett a negatív dolgokat is megírja. Ahol negatív tapasztalatuk volt, azt is leírja. Tehát ő többször vissza is utal arra, hogy ezt papírra kell venni, minél hamarabb, hogy ki tudja, hogy fog rá emlékezni, stb. És hogy nem akarta azt, hogy úgy megszépüljenek teljesen az emlékek, és nagyon sokszor valószínűleg a hazafelé út után nagyon rövid időn belül ezeket így lejegyezte, és hogy mely utazásai voltak rám legnagyobb hatása. Nekem nagyon tetszettek azok az útleírásai, amelyek olyan városokról szólnak, ahol mondjuk én is voltam. De és akkor ott ugye közös emlék, mintha közösen emlékeznénk így valamire, ugye Hát ugye nyilván sokkal később jártam ezeken a helyeken, de azért nagyon sok európai városban megmaradtak azok a régi belvárosok, milyenek voltak korábban is, és nagyon sok mindent úgy láthatott, ahogy mondjuk én láttam, viszont több olyan város is van, ahol még nem voltam, és felkeltette az érdeklődésemet, az egyik például Pompei, még sosem voltam, és nagyon érdekes, hogy ő leírja. Egy latinosként ugye hát klasszikus nyelvvel foglalkozott, és ugye nyilván ott ő nagyon sokat olvasott erről, és neki a Pompei kapcsolatos regények szerintem mindig a szívügyéhez tartoztak. Egyébként akár még Szentpétervár is egy nagyon érdekes leírás, hogy mutatja be, és talán arra is nagyon jó egy ilyen kötet, hogy megtanulunk egy kicsit így más szemmel nézni, hogy máshogy utazni, hogy más dolgokat is így észrevenni, és hogy tényleg milyen fontos az, hogy miket nézzünk meg, és talán az is, hogy mondjuk mennyire készülünk fel egy útra.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Márta, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársa, Szabó Magda, Hullámok kergetése című művét ajánlotta elolvasásra. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!